Hát mindenek előtt nagyon szeretném megköszönni Plé Csabának, hogy egy ilyen izgalmas előadással adta fel a labdát. Nagyon megkönnyíti a helyzetemet, még hogyha magasra is tette a lécet. Arról szeretnék itt most önöknek beszélni, hogy mik azok az internetes közösségek, illetve mi különbözteti meg őket az internetes hálózati szolgáltatásoktól, azoktól az internetes websájtoktól, ahol különböző emberek tudnak egymással kapcsolatba lépni. Talán jó apropóját adja ennek az előadásnak az, hogy sokan gondolják azt, hogy ezek a szolgáltatások valami forradalmi változást hoznak mindannyiunk életében. Persze ezekkel a forradalmi változásokkal csinyán kell bánnunk, az internetes tőzsdeláz 2001-es összeomlását követően megmérték, hogy az internetes iparág bibliájának számító Wired című heti lap milyen gyakran mondta valamilyen új webes szolgáltatásról, hogy most aztán tényleg és alapjaiban és véglegesen megváltoztatja az életünket. És hát az derült ki, hogy a Wired szerint minden negyedik hétben átélhettünk egy forradalmat, amiről persze ma már tudjuk, hogy a legtöbbjük úgy múlt el, mint a lambada, kényelmetlen incidensként él azok fejében, akik egyáltalán emlékeznek rá. A időrendben az utolsó előtti internetes forradalom az a pár évvel ezelőtt elkezdődött internetes közösségi szájtok, internetes online közösségi oldalak által megkezdett forradalom volt. Ugye ekkor kezdtek népszerűvé válni azok a szolgáltatások, amikre itt is látunk példát. Pár év alatt a legnagyobbak sok százmillió felhasználót gyűjtöttek maguk köré, és van nekünk egy magyar versenyzőnk is, ez az IVIV International Who is Who, amelyik egy 2002-es indulása óta 2.200.000 felhasználót szerzett. Ugye, hogy az arányokat lássuk, egy 10-15 milliós magyar nyelvű piacon 2 milliónál kicsivel több felhasználót összegyűjteni, az körülbelül olyan, mint egy 250 milliós Egyesült Államokban összegyűjteni 20-30-40 millió embert. Ez egy egészen elképesztő növekedés, az IVIV-nek minden oka meg lehet arra, hogy büszke legyen. Ez az elképesztő ütemű növekedés több kérdést is felvet. Mindenek előtt azt, hogy minek köszönhető ez a növekedés, minek köszönhető ezeknek a szolgáltatásoknak a népszerűsége. De legalább ilyen izgalmas az a kérdés, hogy mihez kezd majd egymással ez a jó sok ember, ha már egyszer ilyen jól összejöttünk. Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre válaszolni tudjunk, talán nem árt megismerkednünk az IVIV-vel. Én talán azt joggal gondolhatom, hogy ebben a teremben kevesen vannak, akik nem IVIV felhasználók, de talán ha a nézők között vannak olyanok, akik nem tudják, hogy mi ez a szolgáltatás, akkor pár szóval elmondanám. Ismerősök. Ismerősök ismerősei, és ismerősök ismerőseinek ismerősei. Egészen pontosan Váradi Zsolt ismerősei, ismerőseinek ismerősei és ismerősei. Zsolt 2002 tavaszán egy olyan internetes szolgáltatás fejlesztésébe fogott, amelyik két dolgot tett lehetővé az oda regisztráló felhasználóknak. Az egyik oldalon megengedte azt, vagy lehetővé tette azt a felhasználóknak, hogy néhány alapvető információt elmondjanak magukról. Elmondhassák magukról a nevüket, elmondhassák magukról a születési dátumokat, a születési helyüket, az e-mail címüket, az iskoláikat, adott esetben még egy fényképet is föltehessenek magukról. De talán ami még ennél is fontosabb, Zsolt beletett egy csavart a rendszerbe, és azt mondta, hogy te, mint egyes felhasználó, nézd végig, hogy az összes többi felhasználó közül kiket ismersz. Amit most látnak a kivetítőn, azt Varga Dániel Mokos kollégám készítette animáció, az IVIV fejlődését mutatja be, az IVIV első pár hónapjának növekedését mutatja. Ugye 2002. április 14-én Zsolt kiküldte a meghívókat, mint egy két tucatnyi ismerősének, aki ismerősök meghívták a saját ismerőseiket, akik meghívták a saját ismerőseiket, és így tovább. Az eredmény 4 vagy 5 évvel később 2.200.000 felhasználó, egy majd 1 milliárd forintos piaci tranzakció, ennyire értékelte a piac ezt a szolgáltatást, valamint egy E-Magyarország díj Zsoltnak a legnagyobb magyar nyelvű közösségi weboldal kifejlesztéséért. Ha egy szóval kellene megfogalmazni, akkor azt tudnám mondani, hogy az IVIV nem más, mint egy 2 millió névből álló internetes telefonkönyv. És hogyha az IVIV semmi más nem csinál, vagy a társas hálózati szolgáltatások semmi más nem csinálnak, mint hogy internetes jelenléthez juttatják azokat az embereket, akik egyébként láthatatlanok az internetes keresők számára, mert adott esetben csak információ fogyasztóként vannak ott jelen, akkor már azt lehet mondani, hogy ez elég ok arra, hogy ez a szolgáltatás sikeres legyen. De szerencsére ezek a szolgáltatások sokkal, de sokkal többek, mégpedig azért, mert nem csak a felhasználók látható rajta, hanem a felhasználókat összekötő kapcsolatok is. Már csak a kérdés az, hogy mire lehet ezt a láthatóvá tett, láthatóvá vált kapcsolati hálót felhasználni. Én két lehetséges választ szeretnék most fölkínálni ebben az előadásban. Az egyik válasz az azzal foglalkozik, hogy vajon milyen szerepe van az ilyen típusú hálózatoknak az ember gyenge társas kapcsolatainak fenntartásában. Az előadás második részében pedig arról szeretnék beszélni, hogy hogyan járulhatnak hozzá az internetes szolgáltatások, illetve maga az internet új típusú közösségek kialakulásához, olyan közösségekéhez, melyekre korábban nem volt példa. Csermely Péter a Minden Tudás Egyetemén itt pár hónappal ezelőtt tartott egy előadást, amiben több példán keresztül bemutatta a gyenge kötések fontosságát. Ugye egy amerikai középiskolai osztály példáján azt is bemutatta, hogy ezek nélkül a gyenge kapcsolatok nélkül nem csak az adott közösség esne szét, hanem ugye általánosítva is kimondta, az egész társadalom válna működőképessé. Ugye a gyenge kapcsolatok alatt mit értünk? Gyenge kapcsolat az, amelyiknek alacsony az intenzitása, vagy magas az intenzitása, de viszonylag ritkán vagy rövid ideig él ez a kapcsolat. Ugye a gyenge kapcsolatokra alig fordítunk figyelmet, hiszen ezért is gyengék ezek a kapcsolatok, nélkülök viszont széthullna a társadalom. Azt biztosan tudjuk, hogy az IVIV és a hozzá hasonló internetes társas hálózati szolgáltatások ezeknek a gyenge kapcsolatoknak a fenntartásában kulcs szerepet játszanak. A dolog az ugye nagyon egyszerűen működik, engem mint felhasználót néha-néha értesítenek arról, hogy valaki engem ismerősnek jelölt. És ha nem vagyok azok közül, aki nagyon purista felhasználóként csak olyanokat jelöl ismerősként, akikkel nagyon közeli kapcsolatban van, akkor bizony könnyen előfordulhat az, hogy olyan emberek is bekerülnek ebbe az ismerettségi hálóba, akiket csak gyengében ismerek, vagy talán egyáltalán nem ismerek, mert egyszer bemutattak minket egymásnak valamikor, valahol. Az ismerettségi hálomban szerepelnek a családtagjaim, munkatársai, a családtagjaim, rokonai, azok ugye én vagyok, többek között a családtagjaim, barátai, akik viszonylag laza kapcsolatban vannak velem, de azért nem bánom, hogyha ott vannak valahol a közelemben. Ugye ennek a fajta megengedő magatartásnak az egyik következménye az, hogy vélhetőleg sokkal többen fognak gyenge kapcsolati hálómba, az engem körbevevő nagy csoportba tartozni, mint ahogy azt itt a Klay Csaba előadásában láthattuk. Nem állnak rendelkezésre pontos mérések ebben a pillanatban az IVIV-ra, úgyhogy én annyit tudtam tenni, hogy véletlenszerűen kiválasztottam három várost ezen a hálózaton, és megnéztem, hogy egy-egy városban a felhasználóknak átlagosan mennyi kapcsolatuk van. Azt találtam, hogy a 160 Palota-Bozsokon élő IVIV felhasználónak fejenként átlagosan 370 kapcsolata van. A budapesti felhasználóknak fejenként átlagosan 225 kapcsolatuk van, és a San Franciscó-i öböl környékén élő magyaroknak, akik egyébként egy nagyon összetartó társaság, 270 kapcsolatuk van. Ugye ez jóval nagyobb szám, mint amit az előbb láttunk a Dunbar-féle nagycsoportnál. És talán annyit érdemes hozzátenni ahhoz az értékhez, hogy Dunbar ugye ezt a 150 plusz minusz 50 főt de elsősorban halász-vadász, illetve földművelő csoportok esetében talált példát. Ugye ezek azok a csoportok, akik elsősorban szóban érintkeznek egymással, vagy fizikai kapcsolatot tudnak teremteni egymással. Itt viszont egy internetes médiumról van szó, ahol gyakorlatilag megváltozik az a költség-haszon egyenlet, ami a gyenge kapcsolatok fenntartása mögött áll. Ugye az IVIV és az összes többi internetes szolgáltatása nullára viszi le a gyenge kapcsolatok létrehozásának és fenntartásának a költségét. Semmiben nem kerül egy újabb embert fölvennem a kapcsolati hálomba, ráadásul szemben velem a gép nem felejt, tehát időben ez a kapcsolati háló nemhogy nem csökken, hanem egyre csak nő, hiszen emlékszik olyanokra is, akiket adott esetben kiszitált volna már az emlékezet. Ugye ez, erről eszünkbe juthat Marshall McLuhan kanadai médiakutatónak, szociológusnak az az elmélete, ahol ő a kommunikációra használt mediális rendszereket, illetve az emberi idegrendszert, az valami furcsa szimbiózisként írta le, ahol a kommunikációra használt technológiák amolyan protézisként egészítik ki az emberi idegrendszert, mely protézishez idomul az a vetver, ahogy az interneten mondják, az a biológiai lény, akik mi vagyunk. Százszónak is egy a vége, ennek az egésznek talán úgy lehet a tanulságát összefoglalni, hogy a minket körbevevő gyenge kapcsolati háló mérete valószínűleg egyáltalán nem független attól a kommunikációs módtól, ahogy ezekkel az emberekkel a kapcsolatot tartani vagyunk képesek. Mire használják az emberek ezt a gyenge kapcsolati hálót? Mire használják az emberek ezeket a társas hálózati szolgáltatásokat? Az IVIV nem csak a kapcsolatok fenntartását, hanem a működtetését is nagyon megkönnyíti, a működtetés költségét is jelentősen leszállítja. Ha megnézzük, akkor ezek a hálózatok gyakorlatilag a kiállítás és buli meghívók, albérletet keresők és albérletet kínálók, lakást keresők és lakást eladni vágyóknak egy ilyen folyamatos hemzsegése, folyamatos zsezsegése. A rettenetes mennyiségű információ érkezik ebből a gyenge kapcsolati hálóból, amire hát mondhatjuk azt, hogy na és, vagy mire jó ez nekünk. Erre egy Richard Wiseman nevű brit pszichológus adott csattanós választ. Ő egy olyan kutatást végzett el, amelyikben arra kereste a választ, hogy mi különbözteti meg egymástól a magukat szerencsésnek érzőket azoktól, akik magukat elég szerencsétlennek gondolják. Ugye a Wiseman kutatása abban nem hozott semmi újat, hogy hát az azért kiderült, hogy szerencséseknek és szerencsétleneknek pontosan ugyanakkor esélyük van megnyerni az ötös lottó főnyereményét, tehát gyakorlati statisztikai valószínűséget nem lehet kimutatni. Az azonban kiderült, hogy azok az emberek, akik magukat szerencsésnek gondolják, azok sokkal nyitottabbak a világra, sokkal több kapcsolattal bírnak a környezetük felé. Ugye ezeken a kapcsolatokon keresztül jön mindenféle információ, és jön olyan is, amit majd később zajnak fogunk gondolni, de jönnek olyanok is, amik aztán egy későbbi szerencsés találkozás alapját jelenthetik. Hogyha ezek az online közösségi hálózatok, illetve a rajtuk keresztül kitágult gyenge ismeretségi kör csak annyival járul hozzá az életünkhöz, hogy némileg rajtuk keresztül szerencsésebbnek érezhetjük magunkat, akkor már szerintem nem jártunk rosszul. Persze az is teljesen nyilvánvaló, hogy ezeken a kapcsolatokon keresztül érkező információk nagy része tökéletesen hasznavehetetlen zaj. Ezt persze lehet orvosolni. Én most itt nem fogok hosszabban beszélni arról, hogy milyen kollaboratív szűrő és ajánló rendszerek működtethetők, amik ebből a zajból és ebből a szemét információból készítenek aranyat. De egy példával talán tudom érzékeltetni azt, hogy mire is gondolok, hogyha az IVIV-en meg tudnám azt mondani, hogy az engem üzenetekkel bombázó sok száz adott esetben ezer ember közül ki az, akit kicsivel magasabbra szeretnék, föl szeretném erősíteni a hangját, és kik azok, akiket egy kicsit messzebbre szeretnék tolni magamtól, hogy ne legyenek annyira hangosak, hogy ne legyenek annyira észrevehetők, akkor nem csak az derül neki, hogy kik azok az emberek, akikre érdemes odafigyelni, mert sokan figyelnek oda rá, hanem az is kiderülne, hogy kik azok, akik hozzám hasonlóan ugyanazokra az emberekre figyelnek. Kik azok, akikkel valamilyen szempontból hasonlóan viselkedünk. Társas hálózati szolgáltatásokat nem csak üzenetküldésre használják a felhasználók. Az IVIV-nek a forgalmát egészen pontosan, a forgalmának csak a töredéke teszi ki az üzenetküldés, olyan 10%-a a teljes forgalomnak a levelezgetés. Egy ennél jóval nagyobb része a teljes forgalomnak, mint egy harmada, az a különböző felhasználói profiloknak, a különböző felhasználói bemutatkozó adatlapoknak a nézegetése. És ha belegondolunk, akkor ennek is nagyon fontos szerepe van abban, hogy hogyan tudjuk fenntartani, milyen költséggel tudjuk üzemeltetni a gyenge kapcsolati hálóinkat. Ugye ezeknek az embereknek a zömével csak akkor találkozunk, ha esetleg véletlenül összefutunk velük az utcán, vagy egy moziban, vagy egy koncerten. Ugye minden egyes ennél gyakrabban sorra kerülő találkozásnak egyre növekvő költsége van. Ugye a legdrágább az a személyes találkozás, ugye minden ez alatt is valamennyi időnkben, energiánkban, telefonhívás pénzünkbe kerül, amit ugye, ahogy gyengül a kapcsolat, úgy vállalunk be egyre kevésbé. Az online felhasználói profilok böngészgetésével ugye ezt a költséget, ezt megint csak ki tudjuk iktatni az életünkből. Ugye az emberek ott valamilyen módon mégiscsak elmondják maguktól azt, ami történik velük. Gyerekszületést, válást, költözést, örömet, bánatot valamilyen módon, valamilyen szinten megosztanak a többiekkel. Nem kell a szerencsés találkozásra várnom ahhoz, hogy valamilyen módon tudatában tudjak lenni annak, hogy mi történik ebben a hálózatban. Azt láttuk, hogy ezek a hálózati szolgáltatások alkalmasak arra, hogy a gyenge kapcsolatainkat működtessék. De talán arra is alkalmasak, és akkor ez lenne a második része ennek az előadásnak, hogy hasonló emberek csoportjait azonosítsák, és valamilyen módon segítsék, támogassák az online közösségek kialakulását, azaz ezen a médiumon szerveződő közösségeknek a létrejöttét. Hogy mi számít közösségnek, az persze nem könnyű megmondani. Az egymással versengő különböző disziplinák nagyon más és más közösség definíciókat használnak, amikben talán egyetlen egy dolog közös, mégpedig az, hogy valamilyen módon mindegyik képes különbséget tenni a mi és a többiek között. Ugye ez a közösségnek a határa, hogy meddig tartunk mi, és mikortól vagytok ti. Ugye ezt a fajta határt, ezt nagyon sokféle dolog kijelölheti, korról korra, területről területre, közösségről közösségre változik az, hogy mi jelöli ki ezt a határt. Ugye kijelölheti vérségi rokonsági kapcsolat, ugye ez a legősibb csoportképző ismér. Kijelölheti a közös lakhely, ugye kijelölheti a közös nyelv, kijelölheti a közösnek elfogadott történelem. Kijelölhetik a közös értékek, vagy a közös érdeklődés. Kijelölhetik a kölcsönös segítségnyújtások rendszere. Kinek vagyok hajlandó segítséget adni, kitől várok segítséget. Illetve egy multikulturális társadalomban, mint amilyen az észak-amerikai, például közösséget teremthet az, hogy kivel vagyok hajlandó megosztani a különbözőségemet. Szakadát István kollégám most megjelent egyben az egész című könyvéből, kölcsönöztem ezt az ábrát. Ő ugyanis egy nagyon jó kis ábrán mutatta be azt, ami egyébként a magyar nyelvben nem teljesen nyilvánvaló, hogy a közösségnek és a kommunikációnak, ennek a két fogalomnak milyen szoros köze van egymáshoz. Az egy dolog, hogy ugyanabból a tőből erednek, a szívesség, ajándék, adomány, illetve kötelesség, feladat, szolgálat jelentéseket hordozó munus latin szóból származik le mind a kommunikáció, mind a kommunitász közösség kifejezés. Ugye ez azt sugallja, hogy a sokféle közösség definíciót, a sokféle közösséget magát valamiféle kommunikációs aktus szervezi, valamilyen kommunikációs aktus tartja össze. Ebből ugye az is következik, hogy másféle közösséggel fogunk találkozni ott, ahol ez a kommunikációs aktus ez szóban zajlik az emberek között, vagy esetleg rítusokon keresztül zajlik, és másféle közösséget fogunk találni ott, ahol mondjuk a kommunikáció emberek között telekommunikációs eszközökön keresztül jön létre. Két példát szeretnék mondani. Gondoljunk bele abba, hogy a magyar népdal kincs milyen változatos, és ebben a változatosságban egyébként milyen hihetetlenül állandó. Ugye a népdal az egy szóban, vagy énekhangon átadott tudás. A helyi variációk kijelölik azoknak a helyi közösségeknek a határait, ahol még ugyanúgy éneklik azt a hangot. És Bartók és Kodály munkásságából azt is tudjuk, hogy a nyelveken, kultúrákon átnyúló közös elemek a Felvidéktől a Dél-Balkánig tartó egyazon népdal a közép-kelet-európai népcsoportok téren és történelmen átnyúló közösségének lenyomatai. Ugye egy másik közösség szervező technológia lehet a tömegkommunikáció, és hogyha belegondolunk abba, hogy hogyan jöttek létre nemzetállamok a 19. században a tömegsajtó megjelenésével, és aztán hogyan erősödtek meg ezek a nemzetállamok a 20. században a rádió, majd később a televízió hétköznapivá válásával, akkor nagyon pontosan látni fogjuk azt, hogy bizony ezeknek a telekommunikációs eszközöknek a határa, illetve a politikai, kulturális közösség határai milyen szorosan is esnek egybe. Gondoljunk bele abba, hogy miért volt fontos az 50-es, 60-as években zavarni a nyugatról sugárzott Szabad Európa rádió adását? Miért kellett távol tartani a határokon túl azt a fajta információt, ami nyugatról jött? Vagy gondoljunk bele abba, hogy az 1990-es években mi, mint magyar nyelvű kulturális közösség, miért tartottuk fontosnak azt, hogy legyen egy műholdas magyar televízió adás, amely képes az országhatárokon túl is magyar nyelvű műsort sugározni?
Ennél jobb végszót nem.